Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Könyv.
Először vehetik kézbe a magyar olvasók Paul Auster Ember a sötétben című regényét. Május végén a 21. század kiadó gondozásában és Pék Zoltán fordításában jelenik meg a tavaly elhunyt amerikai író 2008-ban született regénye, és ezzel teljessé válik a szerző regényeinek sora magyar nyelven. Az Ember a sötétben főhőse, a 72 éves August Brill, a férfinak autóbalesete volt, a lánya Vermonti házában lábadozik. Amikor nem tud aludni, és ez gyakran előfordul, azzal mulatja az időt, hogy történeteket talál ki. Próbálja elhesegetni azokat a gondolatokat, amelyekkel nem szívesen szembesül, hogy nemrég elvesztette feleségét, és az unokájának a barátja Titus borzalmas körülmények között halálát lelte. A történetben, amit kitalált, egy párhuzamos világ jelenik meg, ahol 2001. szeptember 11-én nem dőlt le a világkereskedelmi központ két tornya, és nincs iraki háború. Viszont polgárháború tört ki az Egyesült Államokban, sorra válnak ki az államok a szövetségből. Brill a nyugalmazott könyvkritikus története felismerhető párhuzamokat mutat saját múltjával, élethelyzetével. Vajon mit hoz a hajnal? Megnyugvást vagy a valósággal való szembesülést? Lehetséges, hogy a kettő ugyanaz. A tavaly elhunyt Paul Auster műve, a kiadó ajánlása szerint brilliáns, torokszorító regény arról, hogy minden emberben egy sor különböző valóság létezik, miközben lángokban áll körülöttünk a világ. Az Ember a sötétben című könyvet magyarul most először vehetjük kézbe, és ezzel válik teljessé Auster regényeinek sora magyar nyelven.
Évforduló.
Kállai Ferenc születésének 100. évfordulója alkalmából emléktábla került kedvenc kabinjára a Szent Lukács gyógyfürdőben. A nemzet színésze 1925. október 4-én született Gyoma Endrődön. A Kállai 100 programsorozat részeként a művész hagyatékát gondozó Gyoma Endrődi Kállai Ferenc Népfőiskola Alapítvány és a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT közös szervezésében zajlott az emléktábla avató ünnepség. Őze Áron színművész is megosztotta emlékeit atyai mesteréről, Kállai Ferencről, aki több mint 4 évtizedig volt törzsvendége a fürdőnek. És még Őze Áront is megtanította úszni. Igaz, hogy ez máshol történt. Kállai Ferenc konzerváló helynek tartotta a Lukácsot, és egy olyan klubnak, amelynek a hangulatát az elődök teremtették meg. Mindig azt mondta, ott ússza ki a problémáit. Korán kelt, sokszor próba előtt is tempózott a fürdő medencéjében. A Szent Lukács gyógyfürdőben megtekinthető az a vándorkiállítás is, amelyet a Kállai 100 jubileumi évre készített a színész óriásról, a Gyoma Endrődi Kállai Ferenc Népfőiskola Alapítvány.
Kiállítás.
Nem helyettesíthető tárgyak címmel nyílt meg a 3. Képzőművészeti Nemzeti Szalon, amely szeptember 28-áig látogatható a műcsarnokban. Szegő György, a műcsarnok művészeti igazgatója a cím kapcsán Kosztolányi Dezső sorait idézte, melyek szerint az ember egyedüli példány. Ehhez hasonlóan a művészetről való felfogásunk szerint a műtárgy is egyedi példány, tehát nem helyettesíthető tárgy. Hozzátette, a címben szereplő fogalomnak van digitális szakszóként egy másik jelentése is, mely szerint az adott tárgy a kriptovaluták világához hasonlóan egy számmal pótolható, és elveszíti azt a személyességét, amit az elmúlt évezredekben a műalkotás fogalma fedett. Kállai Katalin, művészeti tanácsadó, Szegő György szavaihoz kapcsolódva arról beszélt, hogy a nem helyettesíthető tárgy fogalma a kriptovaluták világából került vissza a hagyományos képzőművészetbe, valamint a művészet teljes egészébe. Azt mondta, a digitalizáció, a digitális művészet sokszoroshatósága kissé csorbította a tárgyak egyediségét és megismételhetetlenségét, talán meg is rettentette a művészeket. Nem helyettesítő tárgyak szeptember 28-áig a műcsarnokban.
Színház.
Júniusban 3 utazásra hív a Radnóti Színház. A 80-as évek Amerikájába, egy horvátországi esküvőre és egy meg nem nevezettem mégis oly ismerős országba, ahol egy választás kellős közepébe csöppenhetnek. Június 3-án kedden és 4-én szerdán az 1980-as évek Amerikája kell életre a Radnóti színpadán. A hónap elején megérkeznek a csodálatos angyalok Nagy Péter István rendezésében, és velük együtt azok a hősök, akiknek sorsát nyomon követhetik egy kétélű szabadságeszményt hirdető országban. Hasonlóan izgalmas utazás vár azokra is, akik jegyet váltanak a 3 tél június 6-i pénteki és június 7-i szombati előadására. Alföldi Róbert rendezésében a Kos család történetét ismerhetik meg 4 generáción és 3 történelmi korszakon keresztül. A júniusi előadássorozatot 12-én csütörtökön az Oidipusszal zárja a színház. Robert Icke kortárs átirata a Mába egy választás éjszakájára helyezi át a jól ismert Szofoklészé történetet. Az előadás után közönségtalálkozót is tartanak, ahol Pál András, Kovács Adél, a rendező Szikszai Rémusz és Hárs Anna dramaturg beszélgetnek a nézőkkel.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Varázslatos tulipánkertek, ahova nem csak a színpompás virágokért érdemes érkezni. Tulipán szület Mária kálnokon. A kálnoki levendulás és tulipánfarmon nem kevesebb, mint 120.030 különböző színű tulipánnak járhatunk a csodájára. A Szigetkös szívében megrendezett Szedd magad napok során a különféle színű és fajtájú tulipánok között szemezgethetünk, és ha ez még nem volna elég, több ezer nárcisz és jácint szépségében is gyönyörködhetünk. Mária kálnokra nem csak a tulipánok miatt érdemes ellátogatni. Az apró településhez legendás gyógyulások fűződnek. Az egyik legismertebb legenda úgy tartja, hogy a törökök elől menekülő magyar seregek a Mária kálnok határában található forrásnál pihentek meg. Sebeiket a forrásvízzel tisztították meg, amelyek csodával határos módon azonnal begyógyultak. A környéken továbbá remek bicikliutakat is találunk, például szuperkerékpárút vezet Mosonmagyaróvárról Mária kálnokra, de Halászi felül is érkezhetünk két keréken. Varázslatos tulipánmezők a déli parti Kőröshegyen. A Balaton déli partján található csodavilág nem csak levendulában bajnok, ősszel remek programok, palánta és tulipánhagyma vásár, tavasszal pedig tulipánszüret vár. Ez utóbbi program keretében közel 500 000 tulipán között andaloghatunk, fotózkodhatunk és ámulhatunk-bámulhatunk, de talán ami a legjobb az egészben, magunk is szedhetünk az illatozó virágokból. Családi Szedd magad tulipán szüret a Decsi szőlőhegyen. A színpompás, illatozó tulipánok mellett nárciszt és jácintot is szedhetünk a tavaszi csokrunkba. A Tulip Gardennek Decsen kívül még 9 hazai tulipános kertet köszönhetünk, többek között találunk Csákváron, a Dunakanyarban és a Tiszatónál is káprázatos virágmezőket. A bálványosi kincsek völgyében nem akármilyen virágmezőkkel találkozhatunk tavasz derekán. Találunk itt bokrokból álló labirintust, színárnyalat szerint ültetett tulipán mandalákat, 250 különböző fajtából álló gyümölcsfa ültetvényt, levendula mezőket, áprilisban pedig kezdődik a tavasz egyik sztárjának, a tulipánnak szüretelése.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A fiatal Sisi már látványos házasságkötésekor az érzelmek viharába került, mivel felkészületlenül és túl fiatalon csöppent egy olyan környezetbe, amely teljesen ellenkezett a természetével. Ebben a helyzetben a lovakban és a lovaglásban találta meg azt a biztonságot és kikapcsolódást, ami alkalmasint enyhítette személyes problémáit, ha meg nem is oldotta őket teljesen. Rokon lelkek szavak nélkül is megértik egymást. A rendkívül érzékeny császárné nem csak technikájában volt brilliáns lovas, hanem olyan különleges kapcsolatban is állt a lovakkal, ami csak keveseknek adatik meg. Bátorsága és technikai tudása kiemelkedővé tették. Későbbi falkavadászati kísérője a skót William B. Middleton, aki Sisi lovagló képességeit valószínűleg a legjobban ismerte, szentül meg volt győződve arról, hogy a császárné olyan természetfeletti képességekkel rendelkezik, melyel teljesen rá tud hangolódni az állatok pszichéjére és kontrollálni tudja őket. Így ír Sisziről Martin Haller az Erzsébet királyné a nyerekben című rendkívül szép könyvben. Sisi legnagyobb rajongóit is ámulatba ejtheti ez a kötet, hiszen életének minden momentumát a lovakkal való kapcsolata, a lovaglás iránti szenvedélye felől közelíti meg. A korabeli fotókkal gazdagon illusztrált könyvet Rátki Emőke fordította, és tulajdonképpen ő is találta meg. Már is kiderül, hogyan.
Viszonylag később felnőtt fejjel kapcsolódtam be a lovaglásba és a lovas életbe, amikor a kisfiam születésekor elhatároztam, hogy egy gyerekkori álmomat valóra váltom, hogy megtanulok lovagolni. De Magyarországon ma még a felnőttek lovas oktatása az hagy maga után némi kívánni valót, és ezért nagyon nehéz jó és megfelelő oktatót találni. És amikor én végre rátaláltam Miskolc környékén Potyka Szilviára, akkor ő olyan precíz és pontos utasításokkal látott el, amiket én fel akartam jegyezni, és meg akartam jegyezni, hogy ezt átismételjem, mert bizonyos szempontból fejben is lovagol az ember, és legközelebbre már jobban tudjam végrehajtani az utasításokat. Tehát egy lovas naplót szerettem volna írni, de nem tudtam, hogy hogy kell ilyet írni. Viszont arra emlékeztem a történelmi tanulmányaimból, hogy Sisi vezetett ilyen lovas naplót, és utána beszélek németül, ezért német oldalakon keresgéltem az interneten. És bár ugyanazt a naplót nem találtam meg, de így találtam rá a Martin Hallernek erre a csodálatos könyvére, ami Sisi Erzsébet királyné lovagló tudományát mutatja be, és amikor én elolvastam ezt a könyvet, akkor úgy éreztem, hogy ez olyan vetületét mutatja meg a királynénak, ami kevésbé ismert, és ezért azt gondoltam, hogy ezt Magyarországon is közkincsé kéne tenni. Így vágtam bele ennek a fordításába.
Milyen örökség volt ez a lovagláshoz való kötődése Erzsébetnek, tehát a családjából mit hozott, és hogy talán nem csak a sport volt itt a fontos, hanem ez a szabad elvűség az ő családjában, nem?
Egy rendkívül sportos személyről beszélünk, akit eleve sportosan neveltek, és a ló az hagyományosan is mindig a szabadságnak a jelképe. Az édesapjától hozta egyébként ezt a szenvedélyt, a Miksa herceg az híresen jó lovas volt, és olyannyira, hogy a müncheni palotájuk mellett Németországban egy cirkuszt építetett, ahol nem csak szarvasokat ugrattattak át akadályokon, hanem lovas kvartetteket is bemutattak, illetve tudták azt a cirkuszi mutatványt is, ami aztán később Magyar Posta néven vált híressé. Az édesapa is tudta, és hát nyilván Sisit is megtanította rá, amikor két vágtázó ló hátán állva mennek körbe a porondon, ami egy herceg kisasszonytól egészen elképesztő mutatvány volt abban a korban. Tehát ha még csinálták is ezt, akkor is férfiak és nem nők. És ezt ő már fiatal lánygyerekként tudta, és ezért is válhatott aztán később, nyilván ez a sok fiatalkori gyakorlás, tehát azt lehetővé, hogy később Európa, vagy akár világszinten is, hogy az akkori korban az egyik legjobb női lovasként tartották számon. És aztán később ez a lovaglás, meg a szabadságvágy, az tulajdonképpen úgy kapcsolódott össze, hogy amikor ez a rendkívül szabadelvűen és sportosan, természetközelien felnevelt hercegkisasszony szinte gyerekként bekerül egy házasságba, révén egy rendkívül feszes protokollt és spanyol etikettet követő udvarba, ahonnan menekül aztán egész életében, és az egyik menekülési módja az a lovaglás volt. Tehát ott találta meg azt a szabadságot, amit elveszni látott a bécsi udvarban.
Mennyire volt ez, hogy úgy mondjam, egyenjogúsági kérdés, ahogyan ő a férfiak között helytállt, vagy esetleg még kockázatosabb attrakciókat választott, mint a férfiak? Mert hogy itt a könyvnek van egy ilyen iránya, hogy egyáltalán az öltözködés az, hogy állítólag este férfi ruhában, ugye ő kilovagolt, mert itt szó van a női nyeregről és az odaszabott ruhákról.
Igen, tulajdonképpen ezen a vonalon is el lehet indulni a lovaglás kapcsán, az ő személyiségét megérteni, hogy mennyi mennyiben volt ő bizonyos akár emancipációs törekvéseknek is, akár öntudatlanul is az előfutára, hiszen férfiak között állt helyt, méghozzá nem is akárhogyan. De gyakorlatilag lepipálta őket, és akár a vadászlovagláson keresztül, ami egy tipikusan férfi sport volt annak idején, a legjobbak közé számított, tehát sok férfit is megelőzött. És hát az, hogy nem tartotta magát ruházatán keresztül sem az adott kor elvárt női szerepköréhez, az ugye nagyon jellemző rá. Amit megtartott, az a dámanyereg. Tehát hivatalosan soha nem látták férfi nyeregben lovagolni. De nem csak a dámanyereg volt előírás, tehát amikor a hölgyek egy oldalon ülnek, aszimmetrikusan, egyébként sokkal nehezebb, mint férfi nyeregben lovagolni, tehát sokkal nagyobb kihívás a hölgyeknek, és egy ilyen dámanyeregben lovagoltak végig, akár mondjuk egy vadászatot, falkavadászatot is, és ugrattak, vagyis egy ilyen kép a könyvben, hogy ez hogy nézhetett ki, amikor így féloldalasan ül egy hölgy, és egy hatalmas akadály, mondjuk egy terepakadály, egy sövény vagy valami, tehát ez gyakorlatilag ilyen életveszélyes mutatványok lehettek dámanyeregben, meg sebességnél. Tehát, hogy a dámanyerget megtartotta, mert talán azt már nem lehetett az ő pozíciójában megengedni, hogy ettől eltérjen. De azt viszont már nem tartotta meg, hogy a ruházat alatt alsó szoknyát kellett volna hordani, lovagláskor is. És ez viszont ugye annyira unpraktikus és kényelmetlen volt, hogy ő átvette Angliában, ahol nagyobb volt ez irányban a szabadság, a nadrágot. És akkor ő a ruhája, a lovagló ruhája alatt nadrágot hordott, és amit ön is említ, hogy Franciaországban pedig valószínűleg csak ebben a nadrágban és csizmában, tehát úgymond férfi ruhában ment ki lovagolni, ami ma teljesen természetes, mert a hölgyek így lovagolnak. Ez 100 évvel ezelőtt ez gyakorlatilag botrányos volt. És hát ő bizony ezt úgymond bevállalta.
Az, ahogyan bepillantunk, hogy Írországban a vadászat milyen volt, vagy Angliában napokig hogyan űzték a vadat, ez egy nagyon egzotikus része a könyvnek.
Igen, ez nekem is tetszett, az egyik kedvenc részem volt, ahogy leírja a könyv egy falkavadászatnak a körülményeit, hogy mennyire hihetetlen, elegánsan és stílusosan indultak lovagolni a ruháktól kezdve a kiszolgálásig, tehát hogy ott komornyikok ezüstálcán serit szolgálnak föl, hogy mibe öltöztek. Egyébként ezt a falkavadászatot nem is olyan mértékben, mert azért ennek az őshazája Anglia, és hát még Írországban üzték nagyon magas fokon, de Magyarországon is falkavadáztak, méghozzá Gödöllő környékén, és itt is rendeztek híres falkavadászatokat, amire a legtöbbször egyébként Ferenc József is elkísérte a feleségét, ő is híresen jó lovas volt, és együtt falkavadáztak, ezt festményeken is megörökítették, csak hát ma már ez valahogy úgy nincs benne a köztudatban, hogy a Gödöllő környéki akár rókavadászatok, akár szarvasra is élő vadra vadásztak, főleg Gödöllő környékén, milyen híresek és pompásak voltak annak idején.
Rátki Ermőkével beszélgettünk, neki és az IAT kiadónak köszönhető, hogy Martin Haller könyve, az Erzsébet királyné a nyerekben című kötet magyarul is megjelenhetett.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.